Nagyon sok szeretettel üdvözlöm és köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez a Deloitte Risk Response podcast műsora. És a mai nap egy ismételten nagyon izgalmas, aktuális, releváns témával jelentkezünk, így sztár vendégeinkkel. Sziasztok! Itt van velünk Sinn Lothár. Szervusz Lothár! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Lothár az OTP Mesterséges Intelligencia Kompetencia Központ vezetője, vagy AI Center of Excellence vezetője, és itt van velünk Rusznyák András, a Deloitte Data and AI, a consulting üzletágának, a Data and AI csapatának a vezetője. Szia András!
Így van, sziasztok! Én is köszönöm a lehetőséget.
És ahogy említettem, valóban egy nagyon-nagyon releváns és izgalmas témát fogunk a mai nap boncolgatni, mégpedig a megbízható mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni. Ugye az előző időszakban, előző hónapokban vagy években azért a mesterséges intelligencia azért egy elég nagy, elterjedt hívó fogalommá nőtte ki magát, tehát hogy a megbízhatóság egyre fontosabb lesz, én úgy gondolom, így az alkalmazások, felhasználások elterjedése véget. Kezdjük is, hogy veled András, hogy mit gondolsz, hogy mit tesz egy mesterséges intelligenciával ellátott rendszert megbízhatóvá, mégis mik az ismérvei egy megbízható mesterséges intelligenciának?
Alapvetően azt látom, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre több szempontnak kell megfelelni a mesterséges intelligencia rendszereknek ahhoz, hogy megbízzunk bennük. Nekem talán a két legfontosabb, hogyha csak egy egyszerű modellt nézek, és még nem egy egész rendszert, az a kiszámíthatóság és az átláthatóság. Tehát egyrészt szeretném tudni, hogy mik a rendszer korlátai, és hogy azokon belül egyébként kiszámíthatóan és következetesen viselkedik. Tehát mondjuk ugyanarra a kérdésre ugyanazt a választ adja nagyjából. Másrészt pedig, hogyha nem értek vele egyet, akkor szeretném látni, hogy hogyan jutott arra a döntésre, és hogy az visszakövethető legyen egészen az adatokig, amikből kiindult. Hogyha viszont még távolabbra megyek, és megnézek egy teljes rendszert, amiben benne vannak nem csak a modell, ami mondjuk az agya az egésznek, hanem az adatok, az adatkapcsolatok, a felhasználók is, akkor itt bejön a képbe a biztonság is, a hozzáférhetőség. Úgyhogy szeretném, hogyha amikor szükségem van rá, akkor tudom is használni a rendszert, ez is része annak, hogy megbízzak benne. Illetve nagyon fontos az adatvédelem, hogy rá merjem bízni az adataimat, hogy egyébként az, amit kapok válaszként, abban is meg tudjak bízni, hogy egyrészt nem használt fel olyan adatokat, amiket mondjuk nem kellett volna, mondjuk szerzői jogok szempontjából aggályos. Másrészt pedig, hogy személyes adatokhoz sem fért hozzá, amikhez mondjuk én nem adtam engedélyt. Tehát nagyon sok szempont szerint kell értékelnünk ezeket, és van egy pár, ami mindig kiemelkedik, ami elsődlegesen fontos.
Igen, elég sok mindent soroltál fel. Mit gondolsz, Lothár? Te mivel egészítenéd ki, vagy miket tennél ehhez hozzá?
Annyira jól összefoglalta András, hogy így ehhez nagyon keveset lehet már hozzátenni szerintem, viszont egy dolog, hogy ez a kiszámíthatóság egy nagyon érdekes, hogy tesztelem. Hát szerintem az egyik legnagyobb nehézséget ez jelenti, főleg a generatív AI-nál a tesztelhetőség. És nem mindegy, hogy mi az alkalmazási terület, majd később erről fogunk beszélni, hogy mennyi minden helyzetben jól alkalmazható a generatív AI, de nem feltétlenül veszélyes, és attól az még egy nagyon jól megbízható keretbe vagy burokba zárható. Amikor valami nagyon nyitott rendszert akarok létrehozni, na ott a tesztelhetőség szerintem az, ami így felveti a kérdőjeleket, hogy és ez a megbízhatóság rovására megy. Nem gondolom egyébként, hogy a megbízhatóságot kell maximalizálni, inkább az elvárásokat kell a realitások mezeire hozni. Tehát ha tudom, hogy egy rendszer nem 100%-osan megbízható, akkor ne hozzam olyan helyzetbe, ahol 100%-os megbízhatóság az elvárás. És nagyjából ezen gondolatok mentén igyekszünk mindig alkalmazni ezeket az eszközöket, különböző modelleket, hogy mennyire tudjuk jól tesztelni, mennyire tudjuk jól felkészíteni az eshetőségekre, a különböző használati esetekre. Ha azt látjuk, hogy nem annyira, akkor ott kell egy kockázat, ilyen mérlegelés, hogy akkor ezt megéri bevezetni, vagy egyszerűen engedjük el.
És ugye az OTP-n egy nagy nyelvi modell, tehát gyakorlatilag egy képességet, kompetenciát fejlesztetek. Egy ilyen mesterséges intelligencia, hát kompetencia lehet megbízható? Ti ezt hogy álltok hozzá? Mesélsz nekünk így a projektről?
Igen, ez nagyon érdekes. Ugye onnantól, hogy berobbant a ChatGPT, két dolog volt velünk. Egy, örültünk, hogy de jó, mert most már akkor mindenki látja, hogy ebben igenis van potenciál. Másik, hú, ez nem jó, hiszen most már így egy olyan szinten van az elvárás, meg annyi mindenki beszélt róla, és annyi félrevezető információ kering az interneten, vagy akár műsorokban, ahol beszélgetnek róla, ami viszont egy hátrányt jelent a mi projektjeink szempontjából, tehát hogy félelmet keltő információk is keringenek. Szóval az első, ami ami nálunk így előjött, hogy annak a képessége, hogy megítéljük, hogy egy megoldás az egyáltalán micsoda, milyen összetevőkből áll, hogy megkülönböztessük, hogy mi egy AI modell, mi egy alkalmazás, ez a képesség elengedhetetlen. A ChatGPT nem egyenlő AI, az egy alkalmazás, mi is fogunk alkalmazást fejleszteni, más a mi megközelítésünk, mint az olyan szolgáltatóké, akik a világ majdnem összes felmerülő kérdésére szeretnének választ adni, ott ez egy racionális megközelítés, amit alkalmaznak. Mi nem szeretnénk a promptra bízni, hogy mi jön ki egy modellből. Tehát így egy kicsit úgy azt mondanám, a Covid vírus még talán frissen él mindenkiben, hogy a Covid önmagában egy ilyen nagyon fertőző vírus, de hogyha letörik a fertőző képességét, akkor viszont egy részeit használják fel, akkor viszont vakcina és aként tud működni. Na mi is valahogy így használjuk a nagynyelvi modellt, tehát nekünk nem az a nagy dolog, hogy mi is csináljuk meg a 25 ezredik transformer modellt a világon, és égessünk el egy csomó pénzt, hanem hogy képesek legyünk utána olyan szintre tördelni a képességeit, amik csak és kizárólag arra teszi alkalmasá, amit az adott feladat követel, megkövetel. Tehát mondok egy példát, ha azt szeretnénk, hogy megértsük egy bejövő chatből, hogy mi a szándék, és utána ezt beszeretnénk sorolni, hogy egyébként melyik már korábban elkészült chatbot folyamatot indítsuk el, akkor ennek a modellnek legyen ennyi a képessége, és ne több. És innentől nincs biztonsági kérdésünk, jól tesztelhetővé vált a rendszerünk. Nem egy promptban fogalmaztuk meg, hogy légy színe, csináljál mást, tényleg ígérd meg, vegy szó, hogy nem csinálsz mást, és akkor utána csodálkozunk, hogy valami prompt bűvész, az sikerült meghekelni, és akkor kvázi más viselkedésre bírni, mert nem ez a megközelítés, nincs meg a képesség a végtermékünkben, hogy más csináljon, mint klasszifikál, és de felhasználva azt a képességet, hogy érti, és nagyon nagy valószínűséggel jó helyre sorolja a szándékot.
Értem, tehát a kockázatot gyakorlatilag ilyen gyökerestül fogtátok meg, és így elimináltátok igen. Így ezzel ezzel a megközelítéssel.
Igen, ez a minimum kód, a minimum információ elve, hogy csak annyit engedünk, mint képesség, amennyire szükség van. És persze a felhasználási esetekben mi is megengedjük azt, hogy mondjuk egy belső asszisztensnél, ez a ChatGPT élmény, hogy azt mondjuk, hogy a szinte nyers modellhez odaengedjük az embereket, és kollégáinkat tipikusan, tehát nem ügyfeleket, és hogy beszélgessenek vele. És ők aztán, hogyha kellő oktatás, képzést kapnak, akkor tudják, hogy igen, nem mindig le kell ellenőrizni, tehát így szoktuk viccesen mondani, hogy egy nagy nyelvi modellt, és hallottam már nem is tudom melyik műsorban valakitől, hogy a Google töltötte be az ellenőrző szerepet egy nagy nyelvi modell felett, tehát amit ad választ a nagy nyelvi modell, a főbb tényeket gyorsan Google-lel leellenőrzik, hogyha a találatok megerősítik, akkor elfogadják egyébként meg nem, de hogy kritikusan állnak hozzá. Na házon belül mi is megengedjük ezt, hogy azt mondjuk, hogy nem 100%-ig megbízható a válasz, de a hatékonyságot még mindig növelheti, úgyhogy tessék használni. Még egy fontos célkitűzésünk van, ez pedig a méret. Mi a mi előnyünk? Az, hogy egyfelől nem akarunk a világ összes nyelvén beszélni, tehát így ezt elengedtük, mi 12 országban vagyunk jelenleg, és annak a 12 országnak a nyelve bőségesen elegendő, hogy akkor az ügyfélkiszolgálás terén jól tudjunk működni, ez lehet belső vagy külső ügyfélkiszolgálás. A felhasználás, hogy mekkora a mérete, van több tanulmány, és a mi tapasztalatunk is az, amikor belefogtunk, ezt még nem tudtuk, de szerencsére így a tapasztalatok azt igazolták, hogy jó, amit csinálunk, azaz, hogy kisebb nyelvi modell több adattal, több iterációnál tanítani. GPT-3 szintű eredményeket tudunk elérni egy 13-akkora modellel, csak azáltal, hogy sokkal több iterációban, tehát lépésben tanítjuk, és sokkal több adaton. És ugye a Llama, később a Meta is elkezdte ezt, a Facebook, hogy jönnek ki a kisebb, de mégis nagyon jó teljesítmény nyújtó modellek, amihez nem kell más, csak számítási kapacitás és jó minőségű adat, vagy legalábbis sok adat. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy nem kell mondjuk, nem tudom, 11 néhány GPU, hogy futtassunk egy nagy nyelvi modellt és egy valamilyen alkalmazást fölötte, hanem elég egy. Vagy például ez a szándékelemzés, amit mondtam, ez a chat alkalmazásunk mögött egy jó lehetőség, elég egy CPU, hogy fusson. Tehát tényleg akkora modellt csinálunk, amekkora feltétlenül szükséges. És ez az értelme, mert mindegy, hogy kinyitja ezt a kaput a Microsoft, a Google számunkra, az akkor is egy óriási modell, és nagy valószínűséggel annak a költsége akkor is magas lesz, vagy nem pont azt csinálja, amit mi szeretnénk. Erre volt több első kísérlet, összeraktuk ugyanaz publikusan elérhető szolgáltatásokból, házon belül, és az, amikor prompttal próbálunk kordában tartani egy nagy nyelvi modellt, egyelőre nekünk nem volt megbízható. A másik viszont igen, amit mi tényleg ilyen nagyon alacsony szinten olyan képességre korlátozunk, amit szeretnénk. Rétegek cseréjével gyakorlatilag, tehát az utolsó rétegét egy ilyen nyelvi modellnek fogjuk, és lecseréljük mondjuk egy classification headre, onnantól ez nem tud más csak klasszifikálni, és csak azokat, amiket mondtunk neki.
Gondolom azért az előző időszakban elég sok kihívással találkoztatok, amikor ezeket a modelleket, képességeket kellett életre hozni, és hogyha már kihívásokról beszélünk, akkor így András, így hozzád fordulok, hogyha megbízható mesterséges intelligenciáról beszélünk, így mik a legfőbb kihívások ezzel kapcsolatban?
A legfőbb, talán legnagyobb kihívások, amikkel elsősorban találkoztam, és ez most nem csak a generatív AI-jal kapcsolatban, hanem talán minden AI modellhez kapcsolódóan, az, hogy az adatminőséget tudjuk biztosítani azokon az adatokon, amikből majd betanítjuk az AI modellünket. Ezektől függ az, hogy mennyire lesz pontos, hogy mennyire lesz elfogult, amiről később majd beszélni is fogunk, és alapvetően ezeken az adatokon keresztül tudjuk ezt befolyásolni a végső modellnél, hogy mennyire jól teljesíti ezeket a egyébként megbízhatósági feltételeket. És nagyon sok esetben találkoztunk vele, hogy vagy nem jó minőségűek az adatok, vagy nincs elég adat, és sokkal többet kell még dolgozni azon, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsük, tisztítsuk, kicsit rendszerezzük is, mielőtt egyáltalán nekiállunk modellt fejleszteni. De ezek voltak az első legnagyobb kihívások a fejlesztés során.
És Lothár, hogyha így rákapcsolatok a ti projektetekkel, akkor nálatok milyen kihívások voltak?
Nem meglepetés, hogy az adat. Tehát rögtön, ugye nyelvi modellnél, hogy nem volt semmink, a nem nyelvi modelleknél meg van valamink, de az általában a fejlesztés során derül ki, hogy az elége vagy nem, tehát a modell tanítása során. Az adat minőség is ilyen, hogy elég jó-e vagy nem. Nagyon sokszor ugye ez az elfogultsága a modellnek, hogy kiegyensúlyozott-e az adatszet. Akkor, ha nem kiegyensúlyozott, az tényleg probléma-e, elegendő-e mesterségesen generálni rekordokat, vagy nem, mert már az is más áttételes elfogultságot visz a rendszerbe, vagy torzítja a működését és a statisztikákat. Az nagy nyelvi modellnél egy év betelt, az ELTE-vel kötöttünk szerződést, és egy éven keresztül gyűjtöttek nekünk nyelvi anyagot, aminek az eredménye az lett, hogy mondjuk a ChatGPT mögötti GPT-3-as modell az látott nagyjából 100-110 millió szavas korpusz magyar nyelven, nekünk lett 40 milliárd.
Tehát,
és ez hozta el azt a képességet, hogy nem azért vagyunk jobbak magyarul, mint a ChatGPT, vagy az a mögött lévő nyelvi modell, mert hogy olyan különleges, nem tudom, architektúrát alkotunk, hanem azért, mert sokkal több és jó minőségű adatunk volt magyar nyelvre. De ez csak a magyarra igaz. A többi rendszernél is igaz, és ennél is, hogy igen, az adatokat, tehát hogy audit, ugye mi egy erősen szabályozott környezetben működünk, a megbízhatóságnak van egy ilyen olyan aspektusa is, hogy az ügyfelek megbíznak-e benne, hogy nem használjuk fel úgy az adataikat például, hogy nem járultak hozzá. Tehát ez egy olyan szervezeti kultúrát igényel, hogy azt elfogadni, hogy nem elég hozzáféréssel rendelkeznem az adathoz, adott célhoz kell rendelkeznem engedéllyel. És akkor, ha megváltozik mondjuk a célváltozója egy mesterséges intelligencia modellnek, tehát mostantól nem arra tanítom, hogy nem tudom, megjósolja, hogy valaki mekkora valószínűséggel lesz elérhető egy idősávban, hanem valami más célt szolgál, akkor abban a pillanatban az egy új engedély kérési folyamat, az már egy másik téma. Hiába van ott az adat, hiába lenne jó, arra nem használhatom. És ehhez kell azt a kontrollt kialakítani szervezeten belül, ami nem kis kihívás. Ha ez megvan, bármelyik ilyen modell esetén, vagy egyáltalán AI fejlesztés során, vagy machine learning fejlesztés során az ember kialakítja, akkor utána már a többi az ennek mintájára tud működni.
Értem, igen, tehát ugye a data privacy azért valóban tényleg a megbízhatóság, én is úgy gondolom egyik fontos változója, vagy attribútuma. Hát ugye látszólag azért nyilván ez egy óriási kihívás ezt megugrani ugye a jelenlegi jogszabályozói környezetben. Lothár, téged kérdeznének tovább, hogy ugye elhangzott a generatív mesterséges intelligencia, de amúgy a tradicionálisabb felhasználások is. Mondjuk így a generatív AI, tényleg így az előző egy évben így minden erről szól, hogy milyen újszerű kockázatokat hatásokat hoz be mondjuk így a AI fejlesztésbe, vagy így a szervezethez életeivel?
Nagyon érdekes, hogy azzal, hogy a képességet fejlesztjük, és tényleg azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hozadéka annak, hogy ebbe belefogtunk, minden egyéb kétségtelen előnye mellett, mert persze nagyon jó, hogy kisebb, költséghatékony, jobb minőségű modellt csinálni, nem ez a legnagyobb hozadéka, hanem talán az, hogy az a tudatosság, az így a szervezeten belül megvan, hogy nem kell mindig ilyen eszközökhöz nyúlni, akkor sem, ha egyébként azzal is meg lehet oldani egy feladatot. Tehát, hogy képesnek kell lennünk egyszerűen gondolkodni. Ha valamit egy szabállyal meg tudok oldani, oldja meg szabállyal. Ha valamihez egy nagyon pici modell elég, használjam azt, és a legvégső esetben nyúljak nagy nyelvi modellekhez. Több okból, egyrészt környezettudatosság, ezek azért a nap végén rengeteg energiát emésztenek fel. Tehát, hogy a több 10 kilowattórás áramfelvétel az csak úgy röpköd, amikor nagy nyelvi modellek nem tanításáról, csak futtatásáról beszélünk, skálázható futtatásáról, tehát ez elengedhetetlen. A másik, hogy annak a tudata, tehát vagy az ismeret, ami most megvan, azt gondolom nálunk egész széles körben, hogy milyen kockázatokat hozok be akkor, amikor letöltök egy Hugging Face-en akár elérhető nyelvi modellt, és futtatom a saját környezetemben, szemben azzal, amikor igénybe veszek egy online szolgáltatást, ahol én beküldöm az adataimat, és ott visszakapok egy választ. Mi az, amikor egy modell folyamatosan tanul, vagy egyszerűen le van zárva, és már nem tanul. Ez nem volt könnyű, tehát azt elérni, hogy a mi belső megrendelőink, az üzleti területek tisztában legyenek a különbségekkel és a kockázatokkal. És ezt tartom az egyik legnagyobb ilyen eddig elért eredménynek, hogy tudják, hogy van kihez fordulni, tudják, hogy tudnak konzultálni, és nem mondjuk azt, hogy nekünk kell mindenhol ott lenni, mert ha megbeszéljük és ti ismerik a kockázatokat, akkor persze használják, örülünk neki, ha ez elosztottan tud fejlődni, és nem az van, hogy egy ilyen AI center of akármi az, aki gyűl az egész témán, és majd ő mindenkinek fog szállítani, mert ez nem fog tudni megtörténni, sokkal többen szeretnék használni. De csak azt használja, akinek tényleg kell. És ez azt gondolom, ami a legfontosabb.
Ez nagyon jó egyébként, hogy említetted, hogy egyrészt az, hogy a felhasználókat fel kell készíteni erre, hogy milyen kockázatokkal jár a generatív AI is. Nekem is az volt a tapasztalatom, hogy ahogy láttam, ugye a tradicionális AI felhasználásukban a kimenetek sorozata azért elég véges halmazon belül mozog. Ugye, amíg csak klasszifikálunk, vagy előrejelzünk valamit, vagy esetleg objektumokat ismerünk fel egy képen, az úgy vagy ott van, vagy nincs, nem nagyon tud kilépni ebből a halmazból, de a generatív AI az új tartalmat hoz létre, és láttuk a hírekből, hogy amikor még a chatbotok elkezdenek káromkodni, akkor az egy olyan kimenet volt, amit nem szerettek volna nyilván a készítők, de mégiscsak előfordult. Tehát ez egy olyan újszerű kockázat, hogy ennyire kitágult a lehetséges kimenetek száma, amit ti egyébként nagyon jól le tudtatok korlátozni azzal, hogy gyakorlatilag lecseréltétek a kimenetet a nagy nyelvi modellen, és így konkrét célhoz kötöttétek, és ez így levágta a szárnyát ennek a kockázatnak. Ez egy nagyon jó megoldás így ebben a formában.
És van, ugye nagyon sokat lehetett hallani az elmúlt évben a félelmet a hallucinációról, és ezekkel mindig úgy egyrészt elgondolkodtunk, hogy nekünk ez miért nem félelmünk, vagy hogy nem jött elő, és arra jöttünk rá, hogy egy nagyon fontos információ nem utazik például a nagy szolgáltatóknál, az pedig a valószínűségi változó, az összesített probability score mennyire biztos a válaszában. Tehát mi, amikor belül csinálunk egy szöveget, hogy beküldünk és várjuk rá a választ, akkor mi nem csak a választ látjuk, hanem azt is, hogy mennyire valószínű, hogy az a jó válasz. És ez egy nagyon fontos információ, hogy azt tudjuk mondani, ha a probability score az 80% fölötti elfogadjuk, ha alatti, akkor vagy tovább finomítjuk a kérdést, vagy azt mondjuk, hogy nem tudjuk, de nem fogunk nem valósat állítani. És ez, azt gondolom, hogy megint a biztonság és a kockázatkerülés mellett egy érv, hogy ez egy nagyon jó dolog, amikor ilyen tudatosság benne van már így a fejlesztés során, és mindenki, aki ezt érti, az nem fog azon rettegni, hogy hallucináció, hanem azon gondolkodik, hol húzza meg a skálán a határt, ami számára jó. Hogy elfogadjuk, amikor csak 50%-ig biztos a modell, 60%, ezt ki kell próbálgatni, ez egy olyan feladat, hogy mindenkinek magának kell a pótmétert jó helyre állítani.
Igen, és ha melyik kockázatokról beszélünk, az elfogultság szóba is került, hogy azért az egy elég nagy kockázat, és hát nagyon sokféle aspektusból, perspektívából tudunk mondjuk elfogultságról beszélni. Hogy lehet ezt a kockázatot mérsékelni? Mire kell odafigyelni? Ti mire figyeltek oda például, hogyha elfogultság kockázatának mitigálásáról van szó?
Szerintem a kommunikációnknak nagyon fontos szerepe van ebben, hogy ne hívjuk a mesterséges intelligencia megoldást elfogultnak vagy biasednek, hanem az adatunkat. Tehát az adatunk biased, amit megtanul a mesterséges intelligencia modell. De ha azt nézzük, hogy akkor az adatunk biased, de miért? Megint klasszifikációs probléma, néha nagyon egyszerű, vannak olyan ágak, amire ritkábban ment korábban egy folyamat, és akkor ott kevesebb az adatunk, de ez eltolja a súlyokat, és akkor felülreprezentált lesz egy bizonyos kategória, egy másik alulreprezentált. Erre kevesebben érzékenyek, ez jól mérhető, és viszonylag könnyen orvosolható, akár úgy, hogy szintetikusan generálunk adatokat, vagy pedig tényleg elkezdenek kollégák arra az ágra terelni folyamatokat, ilyen teszt jelleggel, és akkor az így kiegyensúlyozza. Van az a bias, amikor mondjuk generálj, nem tudom, cégvezető neveket, és akkor ott mondjuk férfiakat dob ki túlnyomó többségbe, ilyenkor felszoktak sziszenni, hogy fuha, hát itt baj van. És ez nagyon érdekes, hogy aztán körülnézek a teremben, ahol esetleg azokkal vagyok, akikkel ezen a problémán gondolkodunk, és mondjuk egyik-másik nem alul vagy felül reprezentált. Tehát igazából a világunk ilyen. Úgyhogy mi a biased vádat, hogyha esetleg valahol felmerül házon belül így látjuk, akkor megnézzük, hogy ez valós, vagy csak nem örülünk annak, ahogy működik a világ. Mert ha csak erről van szó, hogy nem örülünk annak, ahogy működik a világ, néha az a megoldás, hogy változtassuk akkor meg a világunkat. Ez lehet egy működés valahol, ez lehet valami nagyobb küldetés része, de nem feltétlen kell az adatokat manipulálni, mert egyébként az a másik oldalról is tud aggasztó lenni, hogyha elkezdünk belenyúlni csak azért, hogy szebb képet mutasson, mint ami a valóság, akkor ennek hol a vége?
Igen, valóban, tehát akkor lehet, hogy meg egy üzletileg olyan megoldást hozunk létre, ami nem lesz használható, ugye feltételezve.
Hát vagy nem lesz megbízható.
Vagy nem lesz megbízható,
így van. Mert tudottan belepiszkálunk az adatokba, ami nem szép. Szóval ez a sértetlenség, tehát hogy amikor az adatok végig mennek, mondjuk azt, hogy ez így a érintetlenül a nyers adat, ha belenyúlunk, akkor az legyen nagyon alátámasztva, hogy mit csináltunk, miért, és annak mi a célja, és ha ezek mind így le vannak dokumentálva, akkor nincs baj ezzel, de hogy ez, hogy biasnek érzünk egy modellt, és elkezdünk manipulálni, akkor hogyha elkezdünk injektálni, tehát befecskendezni olyan adatokat, ami nem volt ott csak azért, hogy szebb képben tűnjön fel az eredmény, akkor ott felmerül a gyanú, hogy esetleg mást is betolunk oda, ami viszont egy egyénnek kedvez, egy pici csoportnak, egy akárkinek.
Igen, gyakran azt fordul, hogy akkor etikailag mind a két oldalban vannak etikai koncernek, ugye, hogy egyrészt az adat lehet, akkor ugye elfogult, már másrészt, hogy a szintetikus adatot, vagy plusz adatot teszel hozzá, akkor ugye ott is lehetnek etikai aggályok. András, neked így mondjuk így a bias-zal elfogultsággal kapcsolatban milyen konkrét tapasztalatod van?
Az egyik tapasztalatom az, amit egyébként Lothar, te is említettél, hogy amikor nekiállunk a fejlesztésnek, vagy akár modellválasztásnak, ugye nem feltétlenül mi fejlesztjük, lehet, hogy valamit venni akarunk, akkor nagyon tudatosnak kell lennünk az elején, ahogy ti is voltatok mondjuk a GPT-vel kapcsolatban. Ugye látjuk, hogy az általános GPT modellek nyilván nem annyira vannak kihegyezve a magyar nyelvre, ez is egyfajta bias, az internet összessége az nem egy magyar nyelven íródott, és ezért adott esetben mondjuk sajátot kell fejlesztenetek, vagy egy saját adathalmazt kell felépíteni, ahogy ti is tettétek, hogy ezt a bias-t tudjátok ellensúlyozni. Másrészt pedig ugye meg kell néznünk a folyamatainkat rögtön az elején, hogy ami eddig majd kézzel ment, manuálisan, vagy egy másik rendszerben AI nélkül, az vajon elfogult volt-e? Lehet, hogy nem is szándékosan, nem tudatosan, de hogyha megnézzük az adatainkat, akkor lehet, hogy azon látjuk, hogy egyébként alul vannak reprezentálva bizonyos csoportok. És ezt már az elején meg tudjuk tenni, anélkül, hogy elkezdenénk fejleszteni egy modellt, és utána látnánk, hogy a modell egyébként elfogult lett, ezt már az adatokból tudni fogjuk, csak tudatosan kell hozzáállnunk és megvizsgálnunk már rögtön az elején az első lépésekben.
Igen, amúgy érdekes, hogyha már egy etikáról beszélünk, ugye a Deloitte-nak nemrég megjelent magyar mesterséges intelligencia körképben is, így az etikai kockázatok voltak az egyik legnagyobb olyan terület, ahol a szervezetek úgy azt mondták, hogy nincsenek annyira felkészülve, vagy nem annyira érzik magukat felkészültnek, úgyhogy ezért ez így egybevág így a látottakkal, tapasztalat, tudattakkal. Ha a megbízható mesterség és intelligenciáról beszélgetünk, ugye az elszámoltathatóság és mondjuk felelősségvállalás kérdése is azért elég gyakran előjön. Most kezdjünk veled, András, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit gondolsz, hogy hogy lehet mondjuk biztosítani tényleg az elszámoltathatóságot, a responsibility-t, a bizalom megszerzése vagy fenntartása érdekében?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy itt nagyon nagy szerepe lesz a jogszabályozói környezetnek, hogy valaki azt kötelezővé tegye, hogy minden egyes ilyen modellnek legyen egy tulajdonosa, aki felel a döntéseiért. Tehát minden modell, akár a használója, akár a készítője, hogyha ez a kettő nem egyezik meg, feleljen azért, ahogy az AI modell viselkedik, és az általa hozott döntésekért. Minél előrébb haladunk az automatizálási skálán, minél nagyobb autonómiát adunk ezeknek a modelleknek, annál inkább szükség lesz arra, hogy automatikusan hoznak döntéseket, ennek ellenére maradjon valaki, egy ember a háttérben, aki felelősséget vállal ezekért. És eleinte, amíg nincs meg a teljes autonómia, addig mondjuk ez az ember, vagy ez a csoport, ez a cég, ők auditálják, ellenőrzik, esetleg jóvá hagyják az AI modell döntéseit, de hogyha eljutunk addig, hogy már teljesen automatikusan működik, akkor is ők kell, hogy felelősséget vállaljanak érte. Tehát elsősorban nekik kell megbízniuk a saját modelljükben, és ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha egyébként végigmentek ezen a folyamaton, és szépen lassan elkezdtek egyre nagyobb autonómiát adni, nem pedig egyből a végére ugrani.
És látok mondjuk, hogy lesz egy modell, vagy képesség, vagy alkalmazás, mondjuk elszámoltatható, vagy felelősségvállalás kérdés, azt ti hogy
teljesen egyetértek, András, hogy a nap végén egy embernek ott kell lenni, aki vállalja a felelősséget. Tehát ez egy eszközrendszer, egy új eszközrendszer, egy nagyon hatékony eszközrendszer, nagyon sok kockázatot hordozó eszközrendszer, tényleg a komplexitása miatt minél komplexebb modelleket hozunk létre, annál nehezebb azokról meggyőződni, hogy úgy működnek, ahogy elvárjuk. De ha tényleg kritikus egy alkalmazási pont, és nem vagyunk róla meggyőződve, hogy minden esetőségre felkészültünk, nagyon egyszerű, ne alkalmazzuk. Tehát, hogy senki nem teszi azt kötelezővé, hogy beépítsünk olyan elemeket egy rendszerbe, amiről nem győződtünk meg, hogy az ott megfelelően működik. A tesztelhetőség kritikus, teszt adatszetek, nagyon hiány vagyunk annak, tehát hogy ez a másik, hogy amikor előállítunk adatszeteket arra, hogy tanítsunk egy modellt, akkor arra is gondolni kell, hogy hogyan fogom letesztelni, és teszt adatszeteket is előállítani. Ez egy költséges dolog, tehát ez munkát igényel, nagyon nagy odafigyelést, ott is kiegyensúlyozottnak kellni, a lehető legszélesebb körben lefedni a teszt eseteket, de kell legyen erre egy ilyen iránymutatás vagy stratégia, hogy mi alapján döntöm el, hogy mennyire kell biztosnak lenni abban, hogy az elvárt működés szerint megy minden. Mi ebbe a SAS-nál van egy, Kaszály Zoltán igazgató úr volt kint a SAS központjában, és akkor ott így beszélgettek arról, hogy hogyan lehet a kockázatokat besorolni, egyet az AI rendszereket kategorizálni, és ott elhoztuk magunkkal azt a gondolatmenetet, hogy human in the loop, human on the loop, human out of the loop. Hogy attól függően, hogy egy ember benne van-e, és csak támogatja valahogy az AI rendszer, mindent megcsinál az AI rendszer, a végén maximum egy ilyen utolsó ellenőrzést csinál egy ember, tipikusan ilyen mondjuk orvosi diagnózisok, hogyha van egy képfelismerő, ami a röntgenről képes megállapítani, ha van elváltozás, de a végén azért egy orvos ránéz, és nem mondja azt, hogy kezdjük meg a kezelést anélkül, hogy egy ember belenézett volna, és van, amikor human out of the loop, amikor teljesen kihagyjuk az embert. Na most chatbotoknál ez működhet, nagy baj nincs, az emberek nem szenvedhetnek olyan hátrányt jó eséllyel, ami helyrehozhatatlan. Ha viszont gondolunk egy önvezető autóra, ott nem fogadjuk annyira el, hogy nagy kockázat legyen abban, amilyen döntéseket hoz egy ilyen ökoszisztéma.
Igen, tehát itt ez a kockázat alapúság azért itt is bejön. Tehát ugye nyilván, ugye, ahogy említette, chatbot, mondjuk egy ajánlórendszernél is például nem feltétlenül szükséges, hogy legyen valaki folyamatban. Hát legrosszabb esetben nem veszik meg a másik termékemet, ugye ott azért emberéletek vagy a társadalmi hatások azért minimálisak. Jó, kockázat. A legtöbb standardban, szabványban szoktunk találkozni a megmagyarázhatóságnak, vagy interpretálhatóságnak a kockázatával. Ugye ez így általában a mesterség és intelligencia, vagy géptanuló rendszerek jó esetben, ugye a legtöbb esetben fekete doboz jellegéből jön, úgyhogy rád is nézek, Lothár, hogy kell szürkíteni, vagy fehéríteni ezeket a rendszereket? Lehet őket? Vagy te erről mit gondolsz?
A fekete doboz a fejünkben van. Tehát, hogy az, nem ezekben a rendszerekben. A rendszerek komplexek, ez nem kérdés. De amikor veszünk egy autót, biztos akarjuk érteni az égés fizikáját a hengerekben, ha egy belső égésű motorról van szó. Szóval nem akarjuk, hanem szeretnénk megnézni teszteket, hiszünk azoknak a teszteknek, hogy az autótól azt várhatjuk, amik a teszteken kijöttek, és azt szerint döntünk. És egyébként ez így működik. És van fogalmunk arról, ami számunkra fontos, hogy nem tudom, fogyasztás, a tüzelőanyag fajtája, ha egyáltalán nem elektromos autóról beszélünk. Tehát nagyjából az ilyen rendszerekkel is ezt kell valahogy elhozni, hogy legyen egy vonatkoztatási rendszer, amiben el tudjuk helyezni őket, tudjuk, hogy mit várhatunk tőle, de nem kell az utolsó pontig érteni. És azt is el kell tudni fogadni, hogy egy nagyon komplex rendszert lehet, hogy meg lehetne érteni, de mit ad ez bármihez is. Tehát, hogy költségek is vannak. Tehát, hogy például, ha egy mély tanuló rendszert szeretnénk megérteni, tudjuk, hogy le lehetne tesztelni minden eshetőségre, olyan nagy a kombinációk száma, hogy ez így nem észszerű és nem reális, hogy ezt megcsináljuk. Viszont amit mi is csinálunk, hogy le kell törni, le kell valahogy szűkíteni azt a teret, amiben mozogni tud, és ha ezt megtettük, szerintem ez már nem black box. A kimenet a fontos, hogy azt tudom-e kontrollálni, vagy ha nem tudom kontrollálni, mennyire kritikus az a helyszín, ahol ezt alkalmazom, vagy helyzet, vagy körülmény.
Igen, valóban. Tehát, hogyha mondjuk egy önvezető autónál valóban nem érdekes a számunkra, hogy mely pixelek alapján ismerte fel a járókelőt, amíg felismeri a járókelőt. De mondjuk nem is tudom, mondjuk egy gyógyszer létrehozásánál, tervezésénél, ott már lehet, hogy kíváncsi lennék mondjuk akár a szabályokra. Lehet, hogy esetfüggő. Mit gondolsz, András?
Ez egy nagyon jó hasonlat volt az autóval egyébként, mert pont az autóval kapcsolatban azért én szeretnék abban bízni, hogy van, aki érti a fizikáját az égésnek, és hogy legalább egy ember olyan látta, aki tudja, hogy mi folyik benne, és letesztelte, és ő megbízik benne, és ez nekem elég biztosíték arra, hogy egyébként jól működik. De a gyógyszereknél is azért nem árt, hogyha ha valaki érti egyébként azt, hogy hogyan jutott el a modell odáig, tehát valamilyen szinten érdemes, sőt kell is szürkíteni. Azt valóban nem szükséges szerintem se, hogy mindenki abszolút megértse a modellnek a működését, de hogy aki egyébként azon a doménen belül szakértő, ő megérthesse, hogy a modell hogy jutott a következtetéséig, arra szerintem szükség van. És ahogy egyébként említettétek, attól függ, hogy hol használjuk, tehát mondjuk egy ajánló rendszerben, hogy éppen azt a terméket miért ajánlotta nekem, arra nem lesz szükségem az, hogy azt megértsem, de hogyha egy kritikusabb helyzetről van szó, akkor szeretném tudni azt, hogy jutott el mondjuk egy rossz következtetésig, hogy ezeket vissza lehessen követni és javítani a modellen.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy a következtetés, hogy egy generatív modellre nem bíznánk döntést. Ez nagyon fontos szerintem, tehát hogy kritikus döntés generatív modellre egyelőre nem bíznánk. Embereknél sem pontosan tudjuk, hogy működnek, de őket tudjuk szabályok közé terelni, igaz? Mert hogy ezt csináljuk az ügyintézőinkkel is, például, hogy megadjuk azt a keretrendszert nekik, amiben lehet működni. Ezt nem minden körülmény közt tudjuk most biztosítani generatív AI megoldásoknál, ezért nem ezt alkalmazunk. Ugye bejönnek azok a technikák, és mi is e felé fordultunk el, most már szerintem lassan legalább egy éve, talán egyre többet hallani a REG-ről, vagy Retrieval Augmented Generation-ről, és jönnek újabb és újabb technikák, hogy a modell tudásából mi nem szeretnénk döntéseket hozni, vagy válaszolni. Igaz, kritikus pontokon az ember hozza meg a döntést, tényadatokat próbálunk összegyűjteni, és maximum azokból a lényeget kiemelni. A lényeg kiemelő képességet nagyon jól lehet tesztelni, tehát ez a Natural Language Understanding, természetes nyelv megértése, ez egy elég jól mérhető képesség, tulajdonság ezeknél a modelleknél, és ha azt látjuk, hogy jól képes megérteni különböző kontextusban lévő szövegeket, akkor azt nagy biztonsággal rábízzuk, hogy visszatérünk mondjuk egy vektoradatbázisból, ahol szövegek vannak a vektortérbe elhelyezve, kereső vektort állítunk elő, amikor egy kereső kérdés van, megnézzük, hogy mihez áll a legközelebb, azt visszaadjuk a nyelvi modellnek, és a nyelvi modell tudását csak annyiban használjuk, hogy ebből a lényeget emelje ki, de tényadatokból, és nem a valószínűségek mezején, hogy hát mennyit láthatott a Wikipédián a jó tartalomból, mennyit a Redditen a, nem tudom, vitatható tartalomból. És hogyha ezt így jól használjuk, akkor ez a problémakör így, hogy black box-e vagy nem, ez így megszűnik, mert az emberek annyira már kivannak, tehát én azért mondom, hogy az emberek fejében kell ezt a black box-ot megszüntetni, ha tudják, mik a kockázatok, jól fogják tudni használni, csak adjunk eszközöket hozzá. És merjük azt mondani, hogy ebben az esetben nem használható egy nyelvi modell.
Talán még amellett is érvelnék, hogy ezek az eszközök, ezek az alternatívák, korlátokat állítunk az egyes modelleknek, már ezek is szürkítik bizonyos szempontból az AI rendszer működését. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk nem tudom, hogy pontosan a modell hogy működik, és hogy jut el a kimenetéig, de azt tudom, hogy ilyen keretek között működik, és hogy ezen kívül nem fog nekem választ adni, azt mondja, hogy nem tudja. Ez már egy szürkítési technika talán, és ez is segít a megbízhatóság növelésében.
András, azért ugye elég sok ügyféllel dolgoztál, dolgozol jelenleg is együtt AI vagy mesterséges intelligencia projekteken. Úgyhogy mit gondolsz arról, hogy látod ezeket a szervezeteket? Mennyire fogadják el mondjuk az ügyfelek, munkatársai ezeket a megoldásokat? Milyen szerepe van a szervezet érzékenyítésnek? Te ezt így, hogy tapasztalod így a különböző cégeknél, ügyfeleinknél?
A különböző cégeknél más-másképpen, tehát azoknál a cégeknél főleg, akik kevésbé használnak még mesterséges intelligenciát, vagy azok a szervezeti egységek, akikhez nem jutott el, egészen más elvárásokkal érkeznek. Van, akinél a tapasztalataiból építve alacsonyak az elvárások, mert mondjuk volt rossz tapasztalata, azt látta, hogy ez nem működött, és ezért sokkal kevesebbre számít, mint amit egyébként meg tudunk valósítani. Van, aki meg mondjuk csak a hírekből építkezik, és egészen irreális elvárásokkal is találkozunk, amikor kicsit vissza kell vágni ezeket, és visszamozgatni a realitás talajára, hogy mit is tud az AI, és valaki már egészen az általános mesterséges intelligenciánál tart, és így mindent is szeretne tőle, egyetlen modelltől. Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy oktassuk az embereket, hogy megmutassuk nekik, hogy mi a mesterséges intelligencia ma, mi a realitás, mire képes, mit tud nekik csinálni, és ezt nem csak én gondolom szerencsére, mert most pont olvastam a Deloitte-nak az egyik új tanulmányát a generatív mesterséges intelligenciáról, és ott is cégvezetőket kérdeztek meg erről a témáról. Az egyik következtetés az volt, hogy azok a cégek, akik úgy gondolják, hogy előrébb járnak a generatív mesterséges intelligencia felhasználásában, és nagyobb a tapasztalatuk, ők azt is látják, hogy egyébként sokkal többet kell az emberek oktatásába tenniük. Tehát nagyságrendekkel többet költenek arra, hogy nem csak a szakértőket, hanem mindenkit, az összes felhasználót képezzék. És ez nagyon fontos, hogy jól is tudják használni ezeket a modelleket.
Érdekes, én is ezt látom amúgy azoknál a szervezeteknél, akik egy picit ilyen érettebben foglalkoznak, vagy érettebb a belső szervezeti kultúra, hogy tegott a tudatosítás, a tréningek, képzések, az, hogy értsék legalább a kollégák ezt a mesterséges intelligencia világot, ami körülöttünk van, meg ami így egyre népszerűbb, hogy ez valószínűleg akkor tényleg egy nagyon jó gyakorlat, hogy ezzel kell valahogy kezdeni, vagy ezt mindenki bele kell tenni. Lothár, nátok, hogyan a banknál? Milyen most az MI kultúra? Mit lehet erről mondani?
Hát azt lehet mondani, hogy egyre inkább, hogy mondjam, ilyen bizalmat keltő, tehát így amit látunk, mert hogy ezzel foglalkozunk, mondhatnánk, hogy ó, persze nem, másnak nem ez a dolga, és akkor miért értem hozzá, de nagyon jól kezd a szervezet, üzleti területek is nagyon egyre jobban értik, hogy milyen eszközrendszer áll rendelkezésre, mik a kockázatok, és mikor melyikhez érdemes nyúlni. Ennek egyetértek, hogy a képzésnek hatalmas szerepe van. Mi 4 témában látjuk most, és ezt folyamatosan változtatjuk, hogy központilag igenis kell képezni a kollégákat. Az egyik az AI, a másik a cloud, a low-code, no-code, hogy milyen lehetőségek vannak úgy, hogy valóban nem kell fejleszteni, hanem csak logikailag összetenni elemeket, és hagyni, hogy generálódjon kód mögötte, és a negyedik az adat. És ez azért nagyon fontos, mert nem lehet, hiába értik, hogy milyen AI képességek vannak, lehetőségek, eszközök, ha az nincs összekötve, hogy amúgy ez az egész az adatoktól függ. Tehát az adat egy ilyen enabler, egy ilyen, anélkül nem tudjuk lehetővé tenni, hogy jó rendszereket építsünk, akár mesterséges intelligencia alapon, akár másképp. Nem lehet jól automatizálni, nem lehet nagyjából semmit csinálni jó adat architektúra és adatminőség nélkül. Úgyhogy képzés, teljesen egyetértek, és jön majd más kihívás. Tehát, hogyha most ezzel elkészültünk, nem tudjuk, hogy mi lesz, de biztos, hogy az AI után akár ezek segítségével eljönni fognak olyan áttörések, amit most el se tudunk képzelni. gyorsulni fog a világ, tehát a képzés, hogy milyen hatékonyan terjesztjük az új információt a szervezetben és tudást, ez nagyon fontos lesz a jövőre nézve.
És szerintem ez fantasztikus lehetőségeket is tár fel egyébként a szervezeten belül. Én is nemrég olvastam arról a tendenciáról, hogy a hobbi adattudósoknak a köre egyre bővül, ezek az úgynevezett citizen data scientistek, gyakorlatilag azok az emberek, akik nem az AI vagy az IT világán belül mozognak, hanem az üzleti területen, de megkapták a képzést, és mondjuk megkapták a low-code, no-code eszközöket, és tudnak maguknak felfedezni olyan üzleti eseteket, olyan modelleket, olyan nagyon alapvető, egyszerű modelleket, amik már megmutatják, hogy ebben van lehetőség. És már eleve egy ötlettel, egy kipróbált ötlettel jönnek az AI területekhez.
Az a képzés ez valóban az egyik jó gyakorlat, vagy vezető gyakorlat, vagy talán legjobb gyakorlat azért jelenleg. Milyen jó gyakorlatokat tudnátok még amúgy mondani, hogyha AI fejlesztésről, alkalmazásról van szó, így akkor így András, így rád hozzátszegezem ezt a kérdést így első körben.
Két dolgot említenék. Az egyik az, hogy első körben gondolkodjanak a cégek arról, hogy milyen AI stratégiát tudnak felépíteni, mi a céljuk, mit szeretnének elérni, és gondolkodjanak egy kicsit tágabban arról, hogy mit szeretnének az AI-tól kapni, melyik területen vezetnék be, mi lenne a cél, hogy ez hatékonyságnövelés, vagy termékfejlesztés, vagy az embereknek, a munkavállalóknak egy általános készség növelése, akár eszközökkel. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy gondolkodjon a keretrendszerekben. Ma már nagyon sok olyan keretrendszer elérhető, ami segít akár a kockázatok kezelésében, segít végig gondolni az összes különböző szempontot, amiből nagyon sok is lehet, és hogyha nulláról indulunk, akkor magunktól nem biztos, hogy mindegyikre gondolunk. Másrészt ugye fejlesztésben is, hogy az AI modellek fejlesztése az adatoktól indulva a végén a tesztelés, a monitorozásig minden egyes lépést le tudjon fedni, és semmi nem maradjon ki.
Igen, ez a keretrendszer valóban ez a magyar mesterség és intelligencia körképnek is az egyik legnagyobb tanulsága volt. Ugye mi a Deloitte-nál is fejlesztünk különböző akár kockázatkezelési keretrendszert, vagy bármiféle egyéb megbízható AI keretrendszert. Ezek alkalmazása azért tényleg mindenképp szükséges. Hát sok esetben azért én is látom, vagy találkoztam az, hogy atok módon történnek gépi tanulórendszerek fejlesztése, vagy modellek fejlesztése, és hogyha nincs meghatározva, nincs tényleg keretbe foglalva, akkor azért elég kevés százalékban érik meg az édesüzemi környezetet. Lothár, te még mondjuk így jó gyakorlatként, ha AI fejlesztése van szó, még valamit hozzátennél? Még van valami, ami benned maradt?
Igen, őszinteség, tehát hogy ne bagatelizáljuk a komplexitását, mert valahogy azt tapasztalom, hogy nagyon sokan úgy beszélnek erről, mintha valami játszik könnyedséggel, így fognak egy modellt, berakják és jól működik, de ez nem így működik. Tehát hogy a tapasztalatunk az, hogy a komplexitás egyre növekszik, egyre nagyobb kihívás egy megbízható jó rendszert lefejleszteni és élesbe helyezni, ugyanakkor nagyon jó dolgokat lehet létrehozni, csak nem szabad bagatelizálni. És ha őszintén mi is elmondhatjuk, hogy rengeteg pocsék modellt hoztunk létre a folyamatunk során, voltak elkeserítő pillanatok, amikor azt éreztük, hogy ezzel is érdemes foglalkoznunk, mert nem értünk hozzá, de aztán mindig kiderült, hogy húha, mind csúszott el, és ebből rengeteget lehet tanulni. Csak hogy nem jó az, amikor azt a látszatot keltjük, hogy ez egy könnyű dolog, mert nem az. És ha nem gondolják, hogy könnyű, akkor nem lesznek irreális elvárások, mert ugye ez egy cég szintjén hogy csapódik le. Ha mindenhol azt mantrázzuk, hogy milyen könnyű, ő is AI-t használ, és nagyon elégedett, minden csodálatos volt, ő is, akkor minden szervezet belül, amikor hazamegy egy ilyen konferenciáról, vagy egy ilyen beszélgetés után, vagy egy cikk után, azt érzi, hogy rossz helyen van. Hogy az ő kollégái erre nem képesek, az ő szervezete nem elég érett, de nem ez a helyzet, csak ezek a beszélgetések nem teljesen transzparensek, vagy mindig már a legutolsó momentumot mutatják be, amikor sikeresen élesedett, az előtte lévő rögös utat azt nem. Viszont mivel rögös az út, ezért, és nagyon rögös tud lenni, ezért ha csinálunk valamit, akkor azt érdemes úgy létrehozni, hogy az újra hasznosítható legyen. Szóval ez eddig is nincs új a nap alatt, mindig beszéltünk fejlesztéseknél az újrahasznosítás szerepéről, de itt talán különösen igaz, hogy olyan megoldásokat hozzunk létre, amihez utána nem feltétlen kell egy data scientist csapat, hogy azt úgy end-to-end megcsinálja újra, hanem készít, mondjuk el, adjunk egy ilyen felhasználói kézikönyvet hozzá, hogy ha itt betöltöd ilyen formában az adatokat, akkor itt kimenetként ezt várhatod. és ha ez a leírás megvan, AI as a service, tehát hogyha ezt meg tudja valaki valósítani szervezeten belül, akkor nagyon szépen fel tud gyorsulni az a folyamat, ahogy jelenhetnek meg újabb és újabb sikeres megoldások.
És akkor így utolsó kérdésként, hogy mit üzennétek azoknak a vezetőknek, akik most mesterséges intelligencia implementációban, fejlesztésben vannak, vagy gondolkoznak rajta, hogy hogy tudnak készülni mondjuk az újszerű kockázatokra, vagy milyen útravalót adnátok nekik?
Ne az legyen a kényszer, hogy alkalmazzanak mesterséges intelligenciát, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, hogy van egy nyomás mindenkin, hogy ha nem alkalmaz, akkor olyan, mintha nem értene semmihez, ami ma modern és jó, de hogy tanuljanak, ismerjék meg, viszont a listát, amit összeállítanak, az ne ezzel legyen megfertőzve, ne emiatt legyen biased, mert hogy így hajlamosak előre sorolni, ahol hú, itt lehet használni, akkor csináljuk ezt, de nem ez lenne a cél, mi fáj a legjobban ma. És nézzük végig, és nagyon sokszor akár házon belül is, amikor nézzük a mi eseteinket, hogy akkor milyen olyan ötletek vannak, hogy akkor ott kellene használni, amikor elkezdünk beszélgetni, kiderül, hogy itt automatizáció hiányzik, hogy az adatokat kellene jobban előkészíteni, és már csomó minden megoldódna. Nem feltétlen kell nagy nyelvi modell, csak egy jó kereső megoldás, lehet egy sima vektor alapú keresés, tehát szemantikus keresés, és szó sincs arról, hogy az is valamennyire AI modell, mert a beágyazást meg kell csinálni, de mégsem az, amit esetleg eredetileg gondolnak, mint megoldási lehetőség. Tehát ne az AI vezérelje, az AI egy eszköz legyen, ha kell a megoldáshoz, de ne ez legyen a priorizálás alapja.
Ez úgy gondolom, hogy egy üzleti stratégiából, üzleti igényekből kell
Igen,
akkor kiindulni.
Igen, és tényleg a legégetőbbet oldják meg, ne azt, amihez AI-t lehet használni, mert nekem most a tapasztalat az, és mondom, ez néha házon belül is, tehát most nem másokat, hogy hú, hogy csinálják, mi házon belül is, mert az embereket érdekli, szeretnének vele foglalkozni, viszont ez el tudja vinni a fókuszt arról, hogy mi az igazi érték, amit le tudunk szállítani. És van, ahol tényleg az AI-jal tudjuk megtámogatni, de sokkal szűkebb halmaz ez annál, mint ami ma látszik így a backlogunkon.
Ezzel abszolút egyetértek egyébként. Én is tapasztaltam, hogy volt olyan ügyfél, aki úgy jött hozzánk, hogy ő megkérdezte a ChatGPT-t, hogy ezen a területen hogyan lehet AI-t használni, itt a 10-es lista, és akkor beszéljünk ezekről, mert ez neki nagyon jónak tűnik. És ilyenkor mindig vissza szoktunk menni, hogy oké, de ez nem biztos, hogy a legjobb út. Nézzük meg, hogy mi az a probléma, amit egyáltalán meg akartok oldani. Mik a legégetőbb kérdések, ahogy te is fogalmaztad, mert hogy valóban nem lesz egyszerű elkezdeni, és valószínűleg sok kísérletezgetés kell hozzá, és ezért érdemes azzal kezdeni, ami majd a legnagyobb hasznot hozza, és még így is megtérül nekünk a végén. Biztos, hogy egy csomó időt el fogunk tölteni vele, hogy az első modelleket kifejlesszük. Főleg olyan cégeknél, akik még nem foglalkoznak, vagy olyan domainek, olyan szervezeti egységek, akik nem foglalkoztak ilyennel, ott ez előfordul. Illetve azt szokták még mondani, hogy kérdezze meg kezelőorvosát és gyógyszerészét, tehát hogyha nem ért hozzá az adott terület, akkor ne feltétlenül a médiából tájékozódjon, hanem tényleg kérjen segítséget olyanoktól, akik már foglalkoznak AI fejlesztéssel. Lehet ez házon belül, nagyon sok esetben már a házon belül van valamilyen AI-jal foglalkozó csapat, de akár egy tanácsadó, akiknek ez a szakterülete, és segítenek kiválasztani az első lépéseket is.
Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, Lothár András, hát hálásan köszönjük, hogy így mai nap vendégeink voltatok. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen rendkívül érdekes és tényleg nagyon aktuális témát sikerült a mai nap azért boncolgatni. Tehát arra buzdítom a kedves nézőket, hallgatókat, hogy aki mesterséges intelligencia projekttel küzdik, vagy ebbe próbál belevágni, hát hallgasson a szakértőkre, és fogadja meg szerintem a jó tanácsokat, és hát várunk mindenkit szeretettel a következő podcastra is. Ismételten egy nagyon érdekes témát fogunk majd meghívott kollégákkal, illetve szakértőkkel közösen a terítéken elemezni.